kész. Szerkeszti Kis Csaba.
A 2019-es esztendő harmadik hetének kezdetén, hétfőn délután is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A minap a híreket figyelve egy nagyon érdekes interjúnak adt meg a szemem, amelyet Barta Réka készített Lacikó Enikővel, az Etikum Közi Kapcsolatok Hivatalának vezetőjével, és amelyben a hazai kisebbségekről, finanszírozásukról, pozitívumaikról, kulturális örökségükről is szó esett. Érdekes témának ítéltem meg ezt a beszélgetést, amely a maszol.ro-n olvasható, és amelyben Lacikó Enikő államtitkár asszony készségesen válaszol Barta Réka kérdéseire. Így hát jó magam is megkerestem az államtitkár asszonyt, aki egy ma délután rögzített interjúban készségesen válaszolt azokra a kérdéseimre, amelyeket az interjúval kapcsolatosan tettem fel, de egyéb témákra is kitértünk. Ezt a beszélgetést ajánlom szíves figyelmükbe a mai naprakészben, amelyben tisztelettel köszöntöm tehát Lacikó Enikő államtitkárt. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszönöm a meghívást!
Évelején vagyunk, és az országnak még nincs költségvetése. Ilyen tekintetben a kisebbségi szervezeteknek szánt pénzekhez milyen reményeket lehet fűzni, és egyáltalán mit kell tudni ilyen helyzetben a finanszírozásukról?
Hát igen, ez egyébként nagyon bonyolítja a dolgokat, mert tudomásunk szerint január végéig nem is lesz a költségvetési törvény előterjesztve a parlamentben, ami azt jelenti, hogy a mi számunkra, ugyanúgy a kisebbségi szervezetek számára, mint az intézmény számára, meg elfogadott összeg majd körülbelül májustól kezdődően lesz elérhető. Annyit tudok mondani, hogy a tavalyi költségvetéshez képest nem lesz csökkenés, de hogy növekedés lesz-e, azt nem tudom. Egyelőre még nem láttuk a törvény, a tervezetet magát, a költségvetési törvény tervezetét, úgyhogy sajnos erről csak majd akkor fogunk tudni nyilatkozni, amikor pontosabb információt tudok. Azt viszont elmondhatom, hogy nagyon sok mindenben hátráltatni fog. Azok a kisebbségi szervezetek, amelyek esetleg az elmúlt évekből felhalmoztak valamilyen összegeket, azok a törvény hatályos törvények értelmében használhatják az idei év folyamán is ugyanazokra a költségtételekre, mint amit a korábbi években elfogadott a költségvetési törvény. De hát nem sok ilyen kisebbségi szervezet van. Az intézmény esetében meg egyáltalán is lehetőségünk a programjainkra elkölteni olyan pénzt, amit még nem fogadott el sem a kormány, sem a parlament.
Mindenképpen néhány dolgot tisztázzunk, hogy ebben a kérdéskörben milyen szerepe van az Etnikum Közi Kapcsolatok Hivatalának, mert hogy nem önök osztják közvetlenül a pénzt.
Nem, egyáltalán nem mi osztjuk, mi tulajdonképpen csak részt veszünk a pénzosztási folyamatban. Ez azt jelenti, hogy a globális összeget, tehát az összes kisebbségi szervezetnek, a kisebbségi tanácsban levő kisebbségi szervezeteknek szánt összeget maga a parlament fogadja el. Majd, amiután a költségvetési törvény megjelent a hivatalos közlönyben, a kisebbségi tanács tagjai, tehát ezek a kisebbségi szervezetek elosztják maguk között azokon olyan kritériumok alapján, amelyeket ők határoznak meg. Mi tulajdonképpen itt csak a titkárság szerepét töltjük be, az ő döntésük alapján előterjesztjük a kormány határozatot, amelyben természetesen már az elosztott összeg szerepel, és tulajdonképpen ez a kormányhatározat szükséges ahhoz, hogy pontosan lássuk, hogy melyik szervezetnek a globális összegből mennyi pénz jut. A kormányhatározat értelmében a kisebbségi szervezetek egy egyszerű formanyomtatványjal igényelik azokra a költségtételekre a pénzt, amelyeket a költségvetési törvényben szintén el kell fogadni. Tehát ezek a költségvetési tételek mindig a költségvetési törvényben szerepelnek először. Majd ezeket a költségtételeket a kormányhatározatban szétbontjuk azért, hogy látni lehessen, hogy körülbelül mit is értünk egy-egy költségtétel alatt. Ez a tulajdonképpen a pénzosztásnak, a pénz a kisebbségi szervezetek számára való biztosításának van a mi feladatunk.
Említette többször is a kisebbségi tanácsot. Mit kell tudni ezzel kapcsolatosan? Ez egy intézmény, ez egy ernyőszervezet, egyáltalán mit kell tudni róla?
A kisebbségi tanács tulajdonképpen a kormánynak, a mindenkori román kormánynak egy konzultatív szerve. Nincsen sem jogi személyisége, nem is intézmény, hanem egy konzultatív szerve, amely kisebbség ügyekben hivatott konzultálni a kormányt, a román kormányt. Na most általában ugye politikailag azért, mivel van a kisebbségi frakció is, illetve hogy az RMDSZ-nek van a két frakciója, a képviselőház és a szenátusi, politikailag a kisebbségi tanácsnak a szerepe eléggé leredukálódott az utóbbi időben a pénzosztás szerepkörre. Ezt a szerepkört különböző kormányhatározatokban is annak idején már szabályozták. Viszont sajnos egyéb kérdésekben már kizárólag a képviselőház és, amit említettem, az RMDSZ szenátusi frakciói a konzultatív szervek.
Na már most pénzekről beszéltünk, de annak függvényében, hogy miként áll a költségvetés, tehát mindenképpen azt tisztázzuk, hogy ez nem kötelező pénzosztás. Tehát megtörténhet az, hogy éppen nem jut erre a célra anyagi fedezet, és akkor a szervezetek nem kapnak egy vasat se. Volt-e már ilyenre példa?
Nem volt. Szerencsére az utóbbi időben nem volt erre példa, de valóban, tehát ahogy ön is említette, nincsen egy olyan törvény, amely biztosítaná évről évre ezt a támogatást. Tehát ez a támogatás tulajdonképpen megjelenik az éves költségvetési törvényben, és akkortól indul el ez a folyamat.
Na most azt vettem ki abból a bizonyos interjúból, hogy eléggé komoly érdeklődés volt az év vége előtt az önök hivatalának tevékenysége iránt, és hát jobbára a pénzosztással kapcsolatban érdeklődtek a román sajtóban dolgozó újságírók. Miért?
Igen. Nem is annyira a pénzosztással kapcsolatosan, hanem a pénz elköltésével kapcsolatosan. Főleg ezek a kérdések főleg akkor jöttek, amikor különböző hát kényesebb törvénycsomagokat tárgyalt vagy szavazott meg a parlament. És tulajdonképpen arról érdeklődtek, hogy ezek a kisebbségi szervezetek, amelyek rajtunk keresztül kapják a pénzt, mire, hogyan költötték el az állam által megítélt kisebbségi támogatást. Most, amint tudjuk, azért a keret az szépen le van szabályozva évek óta, tehát szabályok nagyon is léteznek már nagyon régóta. A kisebbségi szervezeteknek be kell tartani minden román törvényt, ami erre vonatkozik. Tehát ugyanúgy be kell tartsák a könyvelési törvényt, mint más jellegű törvényeket ezen. Kívül bajon a mi kormányhatározatunk által megszabott szabályozás is. És erre kérdeztek rá tulajdonképpen az újságírók. Nagyon volt olyan esetünk is, hogy 14 évre visszamenőleg kérte ki minden szervezet adatait. Ugye nekünk, ami még megtalálható, ami már nem veszett el bizonyos okok miatt, azokat mindent odaadtunk, és továbbra is a honlapunkon teljesen nyilvánosan közöljük ezeket a költségtételeket, illetve a költségtételekre elköltött pénzeket. Viszont voltak esetek, ahol sokkal mélyebb információkra volt, sokkal több információra volt szükségük, és ezeket is igyekeztünk minden esetben a rendelkezésükre bocsájtani.
Na most kicsit zárójelet nyitnék, ha megengedi. Eltérnénk egy gondolat erejéig a pénzkérdésről. Ez a kutakodás esetleg beviheti a kisebbségi kérdést a jelen pillanatban is tapasztalható belpolitikai háborúba?
Igen, mivel hogy ez a kérdés, ugye, amint ön is kérdezte, hogy egyáltalán nincs erre törvényi háttér, tehát az a maga a törvényes alapja minden évben a költségvetési törvény ennek a pénzosztásnak, ennek a kisebbségi támogatásnak, igen. Szerintem ezt minden esetben fel lehet használni a tárgyalási eszköznek, ha úgy tetszik, ezt a kisebbségi támogatást, illetve azt is, hogy hogyan van szabályozva maga a kisebbségi támogatás. Tehát addig, amíg természetesen nyilván léteznek ezek a szabályok, amelyek minden civil szervezetre érvényesek, azért a kormányhatározat minden évben új, és minden évben új szabályokat lehet abba belevetni. Én úgy gondolom, hogy igen, mindig is tárgyát képezheti a belpolitikai tárgyalásoknak ez a kérdés.
Amúgy eléggé sajnálatos kérdés ez. Na már most elég kényesnek tűnik az ön helyzete, ha megengedi ezt a felvetést, mert hogy ugyebár a különböző nemzetközi fórumokon a magas állam és kormány tisztségviselők, azok ha rákérdeznek a hazai kisebbségi helyzetre, akkor példaértékűnek nevezik az itthoni kisebbségek gondjainak megoldását. Viszont a magyar közösség részéről egyre másra, egyre hangsúlyozottabban merül fel az, hogy hát nem egészen ilyen rózsás a hazai helyzet. Önnek, mint magyar nemzetiségű államtitkárnak ebből kellemetlenségei adódhatnak, hogy egy kormányfő titkárság alárendeltségében levő intézményt vezet magyar emberként?
Hát abból szerintem, hogy vezetem, abból kimondottam, ebből nem. Esetleg abból, hogy milyen álláspontot képviselek, de én úgy érzem, hogy tehát én amikor elvállaltam ezt a tisztséget, én akkor is és azóta is úgy gondolom, hogy nekem a lehető legobjektívebb módon kell képviselnem a kisebbségek kérdéseit és problémáit is. A tevékenységünkben mindig is ezt próbáltuk véghez vinni, hogy azokat a dolgokat, azokat a nehézségeket, amelyekkel küzdködnek a kisebbségi szervezetek, és itt nem csak a kisebbségek, vagy a magyar kisebbségre gondolok, hanem sok más kisebbségre gondolok, azokat próbáljuk objektív módon mindenki előtt ugyanúgy képviselni. Tehát az etnikum közi kapcsolatok hivatalának kisebbségügyi kérdésekben, tehát monitorizálási ügyekben tulajdonképpen hozzájárulása van az ország jelentésekhez. Mi minden esetben meg szoktuk kérdezni a velünk együttműködő kisebbségi szervezeteket, de olyan eseteket is bele szoktunk foglalni a jelentéseinkben, amelyeket esetleg nem a kisebbségi szervezetek kommunikálnak felénk, hanem bármilyen úton, valamilyen úton a mi tudomásunkra jutnak. És fontos jogsértő esetekről beszélünk, jelentős kihágásokat mi mindenképpen szoktuk jelezni az illetékes szerveknek.
Árnyékjelentések tartalma? Az is szóba jöhet?
Na, az árnyékjelentésekkel hivatalként nem foglalkozhatunk egyértelműen, de el szoktam mindegyiket olvasni, el szoktuk figyelembe vettük ezeket is mindig, mi el szoktuk olvasni, mert tartalmazhatnak olyan információkat, olyan adatokat, amelyekhez mi nem jutottunk hozzá, vagy esetleg amelyek egy más szempontot, más megközelítést képviselnek, mint ahogyan mi esetleg értelmezzük a kisebbségi jogok alkalmazását.
Na már most van egy kényes kérdés, amely szintén terítékre kerülhet most, hogy élesedik a belpolitikai helyzet. Ugyebár ez a kisebbségek számára fenntartott parlamenti helyeknek a kérdése, és e tekintetben is pontosításra szolgál ön ezzel ebben a már korábban többször említett interjúban. Mi a helyzet ezzel a kisebbségi joggal, vagy minek is nevezzem?
Igen, ez tulajdonképpen ugye nemzetközi kötelezettségünk arra vonatkozóan nincsen, hogy a kisebbségeknek biztosítani kell a parlamenti képviseletet. A románia alkotmánya starból már van egy nagyon pozitív rendelkezése, ami azt mondja, hogy abban az esetben, hogyha a kisebbségi szervezetek, amelyek részt vesznek a választásokon, nem érik el a választási törvényben előírt szimbolikus küszöböt, akkor kaphatnak egy helyet a képviselőházban. Na most ahhoz, hogy ők részt vegyenek a választási megmérettetésben, a választási törvény értelmében civil szervezetbe kell tömörüljenek, tehát tulajdonképpen létre kell hozzanak egy kisebbségi szervezetet, és részt kell vegyenek a választásokon. A magát azt a fenntartott, azt az idézőjelben mondott fenntartott helyet, mert hogy ugye nem az, csak akkor tudják érvénybe venni, hogyha ők részt vesznek a választásokon. Na most a példa azt mutatja, hogy mivel a tatárokat kizárták a választási folyamatból, tulajdonképpen nem tudtak jelöléseket benyújtani, így rájuk már ugye nem alkalmazható ez az előírás, mert hogy nem vettek részt a választáson. Tehát ennyit a fenntartott helyekről. De ettől függetlenül ez a rendelkezés rendkívül előnyös a kisebbségek számára. Itt számuktól függetlenül mindenképpen el tudnak egy-egy helyet érni. Én azt sajnálom, hogy vannak olyan kisebbségek, amelyek nem is akarnak több helyet elérni, nem akarnak nagyobb létszámú képviseletre pályázni, például a róma közösség. Viszont az nagyon jó, hogy legalább így el tudják érni a kisebbségi tanácsban való részvételt is, ugye, mert egy alapfeltétele az, hogy a parlamentben képviseltetve legyenek.
Hivatalosan hány kisebbség létezik Romániában? Mondom hivatalosan, meg gondolom, hogy sokkal több van.
Igen, erről beszéltünk már egyébként egy korábbi interjú alkalmával, hogy tulajdonképpen hivatalosan, ugye elfogadva, definícióval, meghatározása mindenen nincs nekünk ilyen, tehát 20 kisebbséget tartunk nyilván. Ezekkel dolgozunk mi, mint Etnikum Közi Kapcsolatok Hivatala. 20 kisebbségi nyelvet védelmezünk az európai és kisebbségi és regionális nyelvek kartája értelmében, illetve a kisebbségvédelmi keretegyezménnyel is 20 kisebbséget védünk. De, mint már említettem többször is, meghatározás a Romániának, román államnak arról, hogy mi is egy kisebbség, mi is egy etnikai kisebbség, egy nemzeti kisebbség nincsen.
És akkor miért nincs 20 képviselője a nemzeti kisebbségeknek a román parlamentben?
Ugye, mint említettem, hiányzik a tatár kisebbség képviselete, illetve a csehek és a szlovákok már nagyon régóta egyetlen szervezettel vesznek részt a választásokon, tehát így a két közösségnek tulajdonképpen egyetlen képviselője van.
Az is felvetődött, és elég gyakran önre kérdeznek e tekintetben is, hogy a különböző kisebbségeknek a képviselői miért nem azt a nemzetiséget képviselik, amely delegálta őket. Na már most ez hivatalosan gondolom, hogy nem téma. És ön is érelmezte ebben a bizonyos interjúban, hogy miért kell ilyesmivel foglalkozni. Mert hogy egyéni joga mindenkinek, hogy olyan nemzetiségűnek vallja magát, amilyennek akarja.
Pontosan.
És akkor hogy is állunk ezzel a kérdéssel? És megmondom, hogy miért kérdezem, mert hogy egyre másra fel fognak hevülni ezek a kérdések. Ugyebár idén is választási évben vagyunk, európai parlamenti választás, majd az államelnök választás, de közeledik 2020, amikor helyhatósági és parlamenti választások lesznek. Ilyenkor igen. Szokott ez felerősödni. Téma lehet-e kisebbségi szempontból az, ami felvetődött?
Az európai parlamenti választások alkalmával nem hiszem, hogy éppen ennyire hangsúlyosan fog ez a téma előkerülni. Az elnöki választáson már inkább, ugye, hiszen a mostani elnök is a német kisebbséghez tartozik, majd a helyhatósági is, és főleg a parlamenti választásokon 2020-ban biztos igen. Most én továbbra is haragszom azokra, akik ezt tekintik elsődleges szempontnak, hiszen az alapelv az az, hogy mindenkinek joga van saját maga megállapítani, hogy melyik kisebbséghez tartozik, vagy egyáltalán akar-e tartozni kisebbséghez, fel akarja ezt vállalni, vagy nem. Ez mindenkinek saját joga, és ezt végtelenül tiszteletben kell tartani, tehát ezen nem is szabad rágódni. Viszont a közösségek, mint olyanok, ők meg tudják határozni, hogy ezt esetleg akkor figyelembe veszik, vagy nem. Ugye itt konkrétan a sajtóban az albán, jól emlékszem, az albán képviselő kapcsán jelent meg az a felvetés, hogy hát ő tulajdonképpen nem is albán, nincs is semmi köze a kisebbséghez, és akkor hogyan tudja képviselni a kisebbség a maga a közösség jogait. Én úgy gondolom, hogy ilyen esetekben rá kell bízni a közösségre, hogy döntse el, hogy milyen szinten tudta, vagy nem tudta az illető képviselő hatékonyan képviselni a kisebbségnek az érdekeit.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Lacikó Enikő, térjünk vissza az etnikum közé kapcsolatok hivatalának a tevékenységéhez, és akkor kérném szépen, hogy azt a három fő irányvonalat ismertesse, amely mérvadó ezen fontos intézménynek a tevékenységében, a mindennapi munkájában.
Hát az egyik, és talán a legfontosabb, az nem a kisebbségi szervezeteknek a támogatása, bár nagyon sokszor kívülről úgy tűnik, de nem ez a legfontosabb. Egy nagyon-nagyon fontos tevékenységünk ugyan, és nagyon időigényes, viszont talán a legfontosabb az mégis a kisebbségi jogok nyomon követése. Ez azt jelenti, hogy próbáljuk az eszközeinkkel, a rendelkezésre álló eszközökkel és humán erőforrással nyomon követni azt, hogy az országban hogyan alkalmazzák vagy nem alkalmazzák a kisebbségi jogokat. Ehhez tartozik, ehhez a tevékenységhez tartozik a jelentéstevő feladatunk, illetve minden olyan jellegű projektünk, amelyeket azért próbálunk létrehozni, hogy a kisebbségi jogokat széles körben ismertessük. Ehhez tartozik és szorosan kötődik szintén a különböző programokkal foglalkozó tevékenységünk. Ezeket bárhol ott már egy kicsit ugye elrugaszkodunk a kisebbségi jogoktól, de mégsem nagyon messzire. A kulturális identitásunk, az etnikai identitásunk megőrzését célzó projektek, programok kidolgozásában van óriási nagy szerepünk. Ezeket mindig megpróbáljuk úgy kialakítani, hogy figyelembe vegyük a kisebbségi közösségeknek az érdekeit, az elvárásait, az igényeit. Nem próbáltunk soha olyan jellegű ötletekkel előállni, amely teljesen elrugaszkodott az adott kisebbségi közösség érdekeitől, képességeitől, vagy egyáltalán igényeitől, mert mindig is úgy gondoltuk, hogy azért nem lehet éppen így központról csak úgy beletaposni bárkinek a lelkébe, vagy ráerőszakolni senkire semmit. Viszont vannak olyan jellegű elképzeléseink is, hogy ott az olyan esetekben, ahol már esetleg mondjuk a nyelvi jogokat, a nyelvi identitást már nem annyira ápolják, ott azért próbáljuk meg segíteni nekik, hogy újra kialakítsanak egy nyelvőrző mentalitást. Na és akkor a harmadik, ez a pénzosztó, monitorizáló tevékenységünk, amelyik a kisebbségi szervezeteknek juttatott a pénzeket követi nyomon, az alapján, hogy hogyan jelentik ezek a kisebbségi szervezetek le, hogy mire is költöttek az adott időszakban. Ezeket a jelentéseket, amelyeket a kisebbségi szervezetek a kormányhatározatunk értelmében benyújtanak, nem csak erre használjuk fel, hanem különböző egyéb tevékenységünk folytán is figyelembe veszi. Például lesz holnap egy érdekes találkozunk különböző intézményekkel annak érdekében, hogy a fordításokkal kapcsolatosan mit lehetne tenni, tehát a műfordítással kapcsolatosan. És a beszélgetéshez nagy mértékben figyelembe vesszük azt, hogy a különböző kisebbségi szervezeteknél milyen mértékben áldoznak műfordításra vagy egyáltalán szerzői jogokra az adott kisebbség nyelvén.
Van egy bizonyos tendencia azzal kapcsolatosan, hogy intenzifikálódik, tehát felerősödött az utóbbi időszakban ismét a gyűlöletbeszéd. És ez alól a kisebbségek támadása sem kivétel. Na most az etnikum közé kapcsolatok hivatal elsősorban és főként a nemzeti kisebbségekre vonatkozó jogokkal és az ellenük irányuló, őket érintő visszaélésekkel foglalkozik. Viszont gondolom, hogy a hátrányos helyzetű, vagy a gyakran támadott kisebbségek helyzetét is vizsgálják. Léteznek-e ilyenek, és pontosabban melyek azok a kisebbségi közösségek, amelyekre ilyen tekintetben esetleg jobban odafigyelnek?
Igyekszünk mindenkire egyformán figyelni, tehát azt nem tudom állítani, hogy valamelyik közösségre, valamelyik kisebbségre jobban odafigyelünk, mert nem is lenne helyes, de nem is lenne azt hiszem, hogy eredményes. Mindegyikre próbálunk odafigyelni, nyilván van, ahol szakember hiányában kevesebbet tudunk tenni, például a róma közösség esetében egyetlen róma szakértőnk sincs a hivatalban. Itt elég nehéz olyan jellegű dolgokat, olyan jellegű kezdeményezéseket kitalálni, amelyek valóban eredményesek legyenek az ő szempontjukból is. Amit én láttam az utóbbi időben is, amit tapasztaltam, amit említettem, ugye a jogokat nyomon követő, figyelő tevékenységünk során a kisebbségi szervezetektől is kérünk állandó jelleggel adatokat, ami ismétlődő, és sajnos ismétlődő ez a róma, a zsidó és a magyar közösségek elleni támadások, ami viszont eléggé új keletű, de úgy látom, hogy egyre gyakoribb, az a német közösség elleni különböző megnyilvánulások, amelyek azért elég szomorúak. Ezek a megnyilvánulások minden egyes közösséggel szemben több szinten folynak, tehát a sajtóban, a politikusok szájából, még intézményi szinten is nagyon sok esetben, azt már többször is említettem több interjú alkalmával, hogy a roma közösséget mai napig érinti egy bizonyos intézményesített rasszizmus. És sajnos ezek a dolgok megmaradnak, ezek a dolgok nem változnak, vannak periódusok, amikor csitulnak, viszont vannak periódusok, amikor nagyon is élénken visszajönnek ezek a támadások, sajnos.
De már most akkor kérdezzek rá arra a kampányra, pontosabban a kampány eredményére, amelyet önök indítottak, ugyebár a centenárium évében, a tavalyi év elején, és amely olyan személyiségeket mutatott be, akik jelentősen rányomták a tevékenységükkel a bélyeget a Románia 100 éves történelem folyamán gyakorolt tevékenységre, és az ország előrehaladását segítették elő. Ennek a kampánynak milyen visszhangja volt? Milyen eredménnyel zárult az önök véleménye szerint?
Nekünk úgy tűnt, hogy egy nagyon sikeres kampány volt. Ezt egyébként a sajtos kollégák is így jelezték vissza, ugye örömünkre szolgált, hogy több sajtóorgánum át is vett bizonyos információkat, és ahogyan mi próbáltuk közölni a kisebbségi szervezetektől kapott információkat, ők ugyanúgy próbálták továbbadni a hallgatóságnak, a nézőközönségnek. Több helyről, még külföldről is egy ilyen good practice-ként szép szóval, illetve említették ezt a projektet. Ez a projekt egyáltalán nem került semmilyen pénzbe. És amikor megkérdezték tőlem egy adott adatgyűjtés kapcsán, hogy akkor milyen centenáriumi projekteket végeztünk mi, mint intézmény, és milyen költségvetéssel, nagyon sokan meg voltak lepődve, hogy ez egyáltalán nem került pénzbe, és mégis lehet olyan projektet véghez vinni Romániában, centenáriumi projektet akár, a kisebbségek hozzájárulásáról, ami nem kerül egy lejbe sem. Itt tulajdonképpen nagyon hálásak voltunk, és nagyon, az is egy nagyon jó leckéje volt, vagy hozadéka volt a projektnek, hogy nagyon jó kapcsolatot kialakítottunk a kisebbségi szervezetekkel. Voltak adatok, amelyeket kisebbségi nyelveken is megkaptuk, azért, hogy tudjuk a különböző hírcsatornáknak, vagy különböző más nyelveken, más nyelvi sajtóknak átadni. Bizonyos szempontból értek támadások is, nem minden olyan személyiség volt közkedvelt, mint amit önök javasoltak a kisebbségi szervezetek, de hát ezzel számolni kell, hogy nem mindenki egyforma, és nem mindenki ugyanúgy gondolkodik egy-egy javasolt személyiségről. Viszont én összességében úgy gondolom, hogy ez egy jól sikerült elképzelés volt, és tényleg nagyon köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult a sikeréhez.
Tudomásom szerint azok a szervezetek, amelyekről említést tett, jobbára civil szervezetek, akik javasolták ezeknek a személyiségeknek a bemutatását. Na már most említette azt, hogy például roma szakértője nincs az etnikum közi kapcsolatok hivatalának. A civil szervezetekkel való szorosabbra fűzött kapcsolat, ez nem segíthet az ilyen hiányosságokon? És milyen lehetőségük van egyáltalán erre a szorosabb együttműködésre?
pont ezt is szorgalmazzuk, tehát például róma kérdésekben nagyon jó kapcsolatokat ápolunk különböző bukaresti szervezetekkel, de nem csak. Együtt dolgozunk például a Szent György polgármesteri hivatalával, egy Duna stratégiás projektben, a Diversz alapítvánnyal Vásárhelyről, nagyon sok ugye Korek Máriával már nagyon régóta együttműködik a hivatal, úgyhogy próbáljuk ezeket a hiányosságainkat úgy pótolni, hogy jó legyen és eredményes legyen a munkánk.
Megint visszatérnék a már említett tevékenységi körére. Ön részt vett a tavalyi év folyamán két nagyon fontos eseménysorozaton, és itt a Bálványos fürdőn az Európa Tanács helyi és regionális önkormányzati szakbizottságának kihelyezett ülésére gondolok egyrészt, másrészt pedig Kolozsvárott az ősszel az ENSZ kisebbségügyi külön megbízottjával cseréltek eszmét. Ezeken a találkozókon ön mindkét alkalommal részt vett és fel is szólalt. Na már most nem volt ez túl pozitív képben bemutatva amúgy a hazai többségi sajtóban. Emiatt valamilyen elmarasztalás érte-e önt, hogy ilyen rendezvényeken részt vett és fel is szólalt?
Nem értem, milyen fajta elmaradtalás. Nyilván azzal is számoltam, hogy nem mindenkinek fog tetszeni az, amit mondok. Igyekeztem, tehát, hogy már említettem, igyekszem a lehető legkonkrétabb adatokra hivatkozni akkor, amikor nyilvánosan valamilyen álláspontot képviselek, legyen az jó vagy rossz. Most az adott kérdések ugye a bálványosi konferencián, ott a nyelvi jogok, a regionális szinten való használata volt a téma, hogy miért fontos az adminisztrációban a kisebbségi nyelvek használata, és hogy hogyan tudnánk megvalósítani, hogy jobban használjuk, jobban éljünk ezekkel a jogokkal. Akkor is egyértelmű volt számomra, hogy nem mindenkinek fog tetszeni. Én most is úgy érzem, hogy azok a felszólalásaim vitaindítóak kellett volna, hogy legyenek, és nem feltétlenül kiábrándító, vagy valamilyen esetleg szankciót maga után vonzó felszólalások. Az őszi a kolozsvári novemberben volt a találkozó. Tulajdonképpen én részt vettem a beszélgetéseken, és abban az esetben szóltam bele, ha valamilyen pontosítás vagy helyesbítésre volt szükség a törvénykezést illetően, mert az is nagyon fontos volt, hogy a raportőr, ő tulajdonképpen egy magánlátogatáson volt, és nagyon fontos volt, hogy akkor azok a dolgok, amelyeket ő tárgyalt, amelyekről ő esetleg egy valamilyen képet formált, azt akkor az pontosan tegye. Én úgy érzem, hogy akkor nagyon-nagyon jó és hasznos beszélgetések voltak. Én akkor rengeteg jó és új információt is megtudtam a különböző kisebbségi szervezetektől, és én nagyon-nagyon hasznosnak tartottam azt az egész látogatást.
Két gondolatot emelnék ki, amelyről ön nyilatkozott, mégpedig kifejti azt, hogy nem hisz a harcos hozzáállásban, a kényszerítgetés és az ajtóstól a házba rontás bármiféle eredményre vezetésére, sokkal többre tartja a diplomáciát. Kérdésem csak az, hogy minden esetben van, akivel diplomatikusan ilyen kényes kérdésekről lehet tárgyalni?
Valószínű, hogy nem mindenkivel, sőt, ez biztos, hogy nem mindenkivel és nem minden esetben, viszont az is biztos, hogy nem feltétlenül az én asztalom mindenkivel, vagy bármilyen esetben is ilyen dolgokról beszélni. Tehát azért azt nem szabad elfelejtenünk, hogy ugye az etnikum közi kapcsolatok hivatala a kormányfőtitkárság alárendeltségében van. Egy olyan kormányon, ahol mi nem vagyunk benne, tehát most eltekintve bármilyen parlamenti együttműködési megállapodásról, én nekem a hatásköreimet a kormányfő szabályozza, a kormányfő szabja meg, és ugye attól függetlenül, hogy le van írva konkrétan, hogy a hivatal mivel foglalkozik, tehát a kormányfő előtt kell mindenképpen felelnem, és eleget tennem annak, amit én felvállaltam tulajdonképpen, és amiért kineveztek ide. De visszatérve nem hiszem, hogy feltétlenül nekem kell minden esetben, és nekem lehet is minden esetben felvállalni a kisebbségi jogérvényesítést.
Másrészt viszont az ENSZ kisebbségügyi külön megbizottjával ezelőtt találkozó után azt is kijelentette, hogy ma is léteznek alapvető félreértések kisebbségi kérdésekben, ezért folyamatosan vizsgálni kell azokat, és elsősorban azt is előtérbe kell helyezni, és külön beszélgetések témáját kell képezze, hogy mire van szüksége a magyar közösségnek. Kényes helyzet, és hogyha már említette azt, hogy a kormányfő közvetlen alárendeltségébe tartozik, akkor nem hagyhatom ki azt a jelenleg létező tényt, hogy Románia ugyebár az Európai Unió elnöki tisztségét tölti be. A meghirdetett programcsomagban többek között az áll, hogy a népek közötti nézeteltéréseknek az enyhítésére törekszik az Európai Uniós elnökség alatt Románia, tehát a különböző népcsoportok közötti párbeszéd intenzifikálódására is lehet számítani. Csak egy szó sem esik például az őshonos kisebbségek kérdéséről, amely amúgy egész Európai Uniós szinten kényes kérdés, bárha csak a Minority Safe Pack csomagra gondolunk. Ilyen tekintetben bízhatunk-e valamilyen pozitív elmozdulásban, vagy ezt meg kell várni, amíg megalakul és létrejön az új Európai Bizottság?
Azt nem tudom megmondani, hogy ez hogyan lenne jobb, vagy hogy jobb a kisebbségügyeket, azt valószínűleg nem engem kellene kérdezni. Ami Romániát illeti, én abban reménykedem, hogy az illetékes hatóságok elfogadják néhány javaslatunkat az uniós elnökség idejére, és akkor egy kicsit hangsúlyosabban látszanak majd a kisebbségek, ugye, mert azért hát ebben most egyelőre még nem nagyon látszik semmi, hogy itt azért van ez a 20 kisebbség, de abban bízom, hogy mégiscsak a javaslatainkból ezt azt elfogadnak, és akkor valamilyen szinten ezt korrigálni tudjuk.
Mert hogy azt is kihangsúlyozta, hogy a kisebbségek kulturális, nyelvi, vallásos és etnikai sokszínűsége az mindenképpen pozitív hozadékkal kéne járjon, és nem eltiporni, hanem az ország gazdagságaként kellene ezt bemutatni. Hát ha lesz erre már majd a jövőben egy pozitív irányú szemléletváltás is.
Igen, reménykedünk, hiszen azért vannak olyan rendkívül kiemelkedő elképzeléseink, projektjeink, amelyek ezt az állításomat bizonyítják. Ugye ez volt például a Kotroszenyi Múzeumban a kisebbségi napok alkalmával megrendezett kiállításunk is, amely elképesztő értékkel bír szerintünk legalábbis, és azt hiszem, hogy a résztvevők számára is.
Minél több ilyen pozitív kicsengésű rendezvényt kívánok, és minél kevesebb feszült légkörű tárgyalást. Nem marad más hátra, mint hogy további jó munkát kívánjak önnek és a csapatnak, és megköszönjem az interjút.
Köszönjük szépen!